a klubban és másutt is fenntartás nélküli elismerést aratott a srácok körében. Igenis, uram. Már megint ott volt a modorában az a bizonyos izé. Szóval abban, ahogy mondta azt, amit mondott. Nem tetszett neki az öltöny. Összeszedtem magam, hogy érvényt szerezzek a jogaimnak. Valami azt súgta, hogy ha nem vagyok nagyon óvatos, ha nem nyírbálom meg a fickót még bimbajában, akkor elharapózik. Határozottan eltökélt faszonnak látszott. Na, én ebből nem kértem, úgy éljek. Túl sok olyan esetet láttam, amikor srácokból az inasuk rabszolgája lett. Emlékszem, hogy a csóró Aubrey Fothergill mesélt egy este a klubban, igazi könnyekkel a szemében szegény ördög, hogy le kellett mondani a kedvenc barna cipőjéről, mert az embere mélykin nem csípte. Meg kell tenni ezeket a fickókat, tudják? Elő kell venni a bársonykesztyű és vasököl módszert. Az ember oda nyújtja nekik a... Hogy is hívják ott, már rögtön az izé is kell nekik. Nem tetszik az öltöny, Jeeves? Kérdeztem. Ó, de igen, uram. Na, akkor mi nem tetszik benne? Rendkívül tetszetős öltöny, uram. Mi a baja vele, ki vele a fenébe is? Ha szabadna egy javaslattal élnem, uram, egy egyszerű barna vagy kék, esetleg egy jelzésszerű halkcsíkozással, picsota, abszurd zagyvaság. Igenis, uram. Totál baromság, jó ember. Hogy mondja, uram. Úgy éreztem, mintha odaléptem volna, ahol az utolsó lépcsőfoknak kellene lennie, de nincs ott. Dacosnak éreztem magam, ha értik, mire gondolok, és egyszerűen nem volt mivel dacolni. Akkor jó, mondtam. Igen, uram. Elment, hogy összeszedje a cókmókját, én meg újból nekiveselkedtem az etikai elméletek tipológiájának, annak a fejezetnek, amelyiknek ez a címe. Idiopszichológiai etika. Délután a vonaton alig járt máson a fejem, mint hogy mi történhetett odalent. A világon semmi nem jutott eszembe, Easyby nem olyanféle vidéki lak, amilyenekről a társasági regényekben lehet olvasni, hogy a fiatal lányokat elcsábítják, szerencsejátékot játszani, és az utolsó ékszereiket is lekopasztják róluk meg minden. A háznép, amikor eljöttem, kizárólag törvénytisztelő fazonokból állt, mint én magam. A mellesleg a bácsikám se tűrt volna meg semmi ilyesmit a háznál. Eléggé merev, precíz öreg fiú, aki a nyugalmas életért van oda. Épp akkoriban fejezte be a családunk történetét, vagy mit. Az utóbbi évben csak ezt írta, alig mozdult ki a könyvtárszobából. Jó példája annak a mondásnak, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr. Mesélték nekem, hogy Willoughby bácsi azelőtt nagy széltoló volt. Ahogy most elnéztem, el se bírtam róla képzelni. Mikor a házhoz értem, Oakeshott a komornyi közölte, hogy Florence fent van a szobájában, és csomagol a szobalánnyal. Vagy 20 mérfölddel arrább valaki bált rendezett a házában aznap, és Florence meg még egy néhány Easybyből odautóztak volna, hogy pár éjszakát is ott töltsenek. Oakeshott azt mondta, Florence a lelkére kötötte, hogy szóljon neki abban a percben, mihelyest megérkezem. Így bevettem magam a dohányzóba, és vártam, míg végül be is lépett a lány. Egy pillantással föl tudtam érni, hogy erősen zaklatott, sőt, mondhatni pipa. A szemek kidüllett, az egész lány totál ki volt bukva. Drágám, mondtam, és megpróbálkoztam a jól bevált öleléssel, de ő úgy elhajolt, mint egy kis váltósúlyú. Ne? Mi a baj? Minden? Berti, emlékszel, mielőtt elutaztál, megkértél, hogy próbáljam megkedveltetni magam a bácsikáddal. Igen. Az volt emögött persze, hogy akkoriban többé-kevésbé rá voltam utalva Willoughby bácsira, így a hozzájárulása nélkül nősülnöm se nagyon volt szabad. De tudtam persze, hogy Florence ellen nem lesz kifogása, a papáját azóta ismeri, hogy együtt jártak Oxfordba, de nem akartam kockáztatni semmit. Megkértem a lányt, hogy tegyen erőfeszítéseket az öreg fiú elbájolása érdekében. Azt mondtad, annak örülne legjobban, ha megkérném, hogy olvasson fel a család történetéből. És nem örült? Boldog volt. Tegnap délután fejezte be éppen, és az este majdnem az egészet felolvasta. Életemben még nem ért ilyen megrázkódtatás. Az a könyv egyszerűen gyalázatos, lehetetlen, szörnyű. De hát az Isten szerelmére, a családom azért annyira nem rémes. Ez nem családtörténet. A bácsikád az emlékiratait írta meg, az a címe, hogy egy hosszú élet felidézése. Kezdtem érteni. Mondtam már, de Vilobi bácsi eléggé zabolátlan ifjonc volt annak idején. Sejtettem már, hogyha elkezdi felidézni hosszú élete eseményeit, az bizony zavtos lehet. Ha csak a fele igaz annak, amit leírt, így Florence, a bácsikát fiatalsága tökéletesen undorító lehetett. Mindjárt azzal kezdte a felolvasást, hogy elmesélt egy botrányos esetet, amikor 1887-ben őt meg az apámat kidobták egy mulatóból. Miért? Nem vagyok hajlandó megmondani. Valami komoly dolog lehetett. 1887-ben elég sok minden kellett ahhoz, hogy valakit egy mulatóból kidobjanak. A bácsikát határozottan leszögezi, hogy apám 2,5 liter pezsgőt ivott meg, mielőtt elkezdték volna az esti programot, folytatta Florence. És a könyv tel is tele van ilyen történetekkel. Van egy iszonyatosság Lord Emsworthről is.
Lord Emsworthről? Arról, akit mi is ismerünk, aki Blandingsben lakik?
Hó, tiszteletre méltó vén pali az illető, semmit se csinál mostanában, csak a kertjében turkál az ásóval. Ő róla. Ettől olyan kimondhatatlanul rettenetes ez a könyv. Teli van megalázó történetekkel olyan emberekről, akik a társadalom oszlopai, de a 80-as években, amikor Londonban éltek, úgy viselkedtek, hogy egy bánavadászhajó legénységi szállásán se tűrték volna meg őket. A bácsikád láthatólag mindenre emlékszik, ami a 20-as éveinek elején bárkivel megtörtént. Van egy eset, hátborzongató, részletekbe menő hitelességgel megírva Sir Stanley Gravesről. Szerint Sir Stanley... Nem is tudom elmondani. Fuss neki. Nem! Na jó, de én a helyedben nem aggódnék. Ha ez a könyv tényleg olyan, akkor nincs az a kiadó, aki megjelentetné. Ellenkezőleg a bácsikát közölte, hogy befejezte a tárgyalásokat Riggs és Ballingerrel, azonnal megjelentetik, és holnap el is küldi a kéziratot. Ez a cég épp az ilyesmire utazik. Ők adták ki a Lady Carnaby-tól a 80 érdekes esztendő emlékeit.
Azt olvastam.
Nos, tehát ha azt mondom, hogy Lady Carnaby emlékeit nem lehet egy napon említeni a bácsikát felintézéseivel, akkor már érted, milyen lelki állapotban vagyok? Ráadásul apa majdnem minden történetben szerepel. El vagyok szörnyedve, miket művelt fiatal korában. De mit lehet tenni? A kéziratnak útját kell állni, mielőtt elérne Riggs és Bellingerhez, és el kell pusztítani. Fölegyenesedtem a fotelben. Ez írtó sportosan hangzott. Hogy akarod csinálni, tudakoltam. Hogyan csinálhatnám én? Hát nem mondtam, hogy a csomag holnap megy el. Én pedig ma megyek el Murgatroyd-ék pályára, és hétfőig vissza sem jövök. Neked kell megtenned, ezért is sürgönyöztem.
Micsoda?
Jól rám nézett. Azt akarod mondani, Berti, hogy nem akarsz segíteni?
Nem, de figyelj, rém egyszerű. De még ha, hogy mondjam, persze mindent, amit csak telik tőlem, de szóval... De mit akarok mondani?
Azt mondtad, hogy feleségül akarsz venni, Berti.
Hát persze, hogyne, de Florence egy pillanatra olyan lett, mint az apja.
Ha a felidézések megjelenik, nem megyek hozzád feleségül.
De Florence, öreg lány,
komolyan mondom, tekintsd ezt próbatételnek, Berti. Ha megvan benned a találékonyság és a bátorság ahhoz, hogy ezt a dolgot véghez vidd, ez bizonyíték lesz arra, hogy nem vagy az az ernyed, bágyat, puhány, amilyenek a legtöbben tartanak. Ha belebuksz, tudni fogom, hogy Agatha nénikének volt igaza, amikor gerinctelen véglénynek nevezett, és óva intett attól, hogy hozzád menjek. Tökéletesen egyszerű lesz megkaparintanod a kéziratot, Berti, csak egy kis elszántságot igényel.
De mi van, ha a Vilobi bácsi rajta kap? Úgy kitagad, mint a szél.
Hát, ha neked többet számít a bácsikát pénze, mint én...
Na, nem, nem azért, nem.
Akkor jó. A kéziratot tartalmazó csomag természetesen a halban fog heverni az asztalon, hogy Oksot befigye a faluba a levelekkel együtt. Nem kell más tenned, mint elvenni onnan és megsemmisíteni. A bácsikád